És beszéljünk akkor arról a témáról, amit beharangoztunk korábban, hogy kockázatok vannak a rendkívül népszerű zöld hitelnél. Tehát mit lehet tenni a pénzügyi rezsicsökkentésért? Ezt kérdezzük Gergely Péter hitelszakértőtől, a biztosdöntés.hu alapítójától. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt! Na hát október óta elérhető ez a zöld hitel, és meglehetősen nagy az ügyfelek érdeklődése, gyakorlatilag megrohamozták a bankokat. Hol lehet buktató ebben a dologban? Vagy mire kell odafigyelni nagyon, hogy ez tényleg az hozza, amit várnak tőle az ügyfelek?
Az biztos, hogy ez a legolcsóbb hitel, amit a 10 éves pályafutásom alatt láttam, viszont ez az egyetlen olyan hitel, és egy érdekes, mert nem állami támogatás, tehát gyerekvállalás, meg sok olyan nem tartozik hozzá, miatt sokhoz hozzátartozik, de ez az egyetlen olyan hitel, ahol olyan feltételek, ahol az ingatlan energiahatékonyságára vonatkozó feltételek vannak, amiket meg kell ugranunk. Tehát nem elég, hogy van önerőnk, nem elég, hogy van jövedelmünk, nem elég, hogy az ingatlan az olyan, amit a bank elfogad, hanem amikor elkészül az ingatlan, akkor igazolnunk kell, hogy az ingatlannak az energiahatékonysága az a BB kategóriába esik, sőt még annál azon belül is egy picit jobb, 90 kW per négyzetméter éves energiahatékonysága van, ezek korszerű ingatlanok. És akkor van baj, hogyha valaki most egy olyan ingatlant szeretne venni, zöld hitele, ami már elkészült, megvan a használatban vételi engedélye, be tud már költözni, akkor nincsen baj, akkor könnyen meg lehet csinálni az energetikai hatékonyságvizsgálatot. A baj akkor van, és jelenleg ez a valóság, hogyha olyan ingatlant veszünk, ami építés alatt van, vagy éppen a saját családi házunkat szeretnénk mi felépíteni, vagy akár egy generálkivitelezővel felépíteni, és nem tudjuk elvégezni ezt a vizsgálatot. Igazából csak a terveink, a gépészeti terveink vannak meg arra, hogy ilyen minőségű lesz az ingatlanunk. És azért akik építkeztek, azok már láttak olyat, hogy nem olyan minőségű betont hoztak ki, amilyet megrendeltek, vagy például menet közben olyan árdrágulás volt, hogy valahol a kivitelező megpróbált nem túl korrekten spórolni az anyagokon, és nem azokat építette be, amiket vállalt. És igenis, az ingatlan befejeztével előfordulhat, hogy egyszerűen nem tudjuk önhibánkon kívül megugrani azokat a feltételeket, különösen az energetikai hatékonyságra gondolok, mint ami benne volt a szerződésben. És ilyenkor van baj, hiszen az egész zöld hitel az, hogy ilyen nagyon kedvezményes, arra épül, hogy nagyon korszerű ingatlanokat építsünk belőle.
De hát ez nincs benne abban a szerződésben, amit én kötök a fejlesztővel, hogy ő mit fog átadni? Hát ott nyilván elvárható az, hogy ott az meg is valósuljon, és utána én ezt tovább tudom görgetni, ezt a problémát. Nem, mint hogyha azzal kilennék a vízből, mert nyilván közben ez a finanszírozás meg itt akadozik. De ezzel mi a helyzet? Mennyire érvényesíthető ez, hogyha ez így van?
Először jogilag lehet érvényesíteni, több módszer is van arra, és ezeket mindjárt el tudom mondani. Szerintem talán a legfontosabb az, hogyha valaki olyan ingatlant vesz, most zöld hiteltől függetlenül, ami egy új építésű ingatlan, még nincs az ingatlan átadva, akkor mindenképpen érdemes a kivitelezőt, vagy akár, hogyha saját ingatlant építettünk generálkivitelezővel, leellenőrizni. Itt arra gondolok, hogy megnézni előző projektjeiket, ott beszélni akár lakókkal, utána olvasni az interneten, megnézni a hivatalos cégadatokban, hogy mennyire stabil ez a cég, milyen régóta működik, hány projekt van már mögötte, voltak-e bármilyen problémák a céget, vagy az átadott ingatlanokat illetően. Ugyanúgy, ha valaki generálkivitelezőt bíz meg, akkor érdemes referenciákat kérni, elmenni az előző ingatlanokba, amiket épített. Tehát a felkészüléssel már nagy részét meg tudjuk ennek az egésznek spórolni, hogy aztán ne legyünk bajba. Nyilván olyan szerződést érdemes íratni, ahol benne van az, hogy milyen energiahatékonyságú ingatlant fognak átadni, és hogyha tudjuk, valószínűleg erre kevés esélyünk lesz, akkor próbáljuk meg úgy kifizetni szakaszosan a részleteket, hogy ügyvédi letétben legyenek ezek a pénzek, és akkor kapja meg a kivitelező.
Ja, pont ezt akartam kérdezni, hogy mi a biztosíték ugye ilyenkor, hogyha ki van kötve, hogy milyen legyen, és mondjuk nem úgy sikerül, vagy nem lesz olyan, de akkor erre válaszoltál is ezzel a részletfizetéssel, meg a letéttel.
A jog az megvéd minket, tehát hogyha elkészül az ingatlan, és nem olyan minőségű lesz bármilyen szempontból, mint ami a szerződésben vállalva volt, akkor van egy szavatosság nevű jogi fogalom, ez lép ilyenkor életbe, és ilyenkor négy dolgot lehet tenni, hogyha utólag ugye kiderült, hogy nem azt kaptuk, amit szerettünk volna. Az első az utólagos helyreállítás, ez általában olyanra érdemes gondolni, hogy kijavítják azokat a hibákat, amiket csináltak az ingatlanban, vagy nem a terv szerint voltak. Itt ugye egy ingatlannál ez nem mindig egyszerű. Egy utólagos hőszigetelés, vagy egy erősebb hőszigetelés, vagy nyilázároknak a beépítése, az általában elég nagy macera szokott lenni, és nem is mindig van erre mód. Hogyha erre nincsen lehetőség, akkor a második lehetőség jogi értelemben a csere szokott lenni, ami ugye nagyon egyszerű egy cipőnél, vagy egy számítógépnél. Egy ingatlannál általában nem igazán lehet cserélni ingatlant, ugye főleg, hogyha mi építünk egy családi házat. Ha viszont egy olyan nagy kivitelezőnek a projektjébe veszünk egy lakást, ahol ugye van számos lakás abban a projektben, akkor elméletileg van arra mód, hogy kicseréljük egy másik lakásra, lehetőleg aminek ugyanarra mérete, ugyanarra fekvése, és aminek reméljük, hogy a energiahatékonysága jobb, tehát akár egy másik részében van az épületnek, és ott meg fogjuk tudni ugrani a zöld hitelnek a feltételeit. Erre általában azért kevés esély van, mert nem, tehát egy projektnél ugyanazokat az építőanyagokat szokták felhasználni. Itt annyi kiskapu van egyébként a zöld hitel szabályai között, hogyha egy olyan ingatlanba veszünk lakást, ahol legalább olyan társasházban, ahol legalább 6 lakás van, akkor ott nem lakásonként nézik meg a hatékonyságot, hanem az egész társasháznak kell egybe ezt az energetikai tanúsítványon, ezt a BB minősítést megugrani, tehát talán, ha mi lakásunk nem is annyira energiahatékony, hogy mondjuk a szigeteléssel valami baj van, akkor összességében ezt lehet teljesíteni. És az utolsó 2 jogi lehetőség, igazából 3 van még, az egyik az álleszállítás, tehát azt mondja akkor a kivitelező, hogy elenged x millió forintot a vételárból, azt nem kell kifizetnünk, ami elméletileg jó, de igazából nem, mert nagyon csúnyán át fog árazódni az zöldhitel, ráadásul a hosszú évek alatt, amíg az ingatlanban lakunk, ugye több lesz a rezsing, mert nem olyan energiahatékony. És az utolsó lehetőség az, amikor elállunk a szerződéstől, amikor mindent visszacsinálunk az eredeti állapotra, tehát mi visszakapjuk a pénzünket, lakásra azt mondjuk, hogy köszönjük, nem kérünk, és ott vagyunk, mint ahol a lakásvásárlás előtt voltunk.
Ez, amit említesz, ez a hitel átárazódás, mert ugye most itt a kivitelezői oldalt boncolgattuk meg azt, hogy milyen ingatlant fogunk kapni, mihez fogunk hozzájutni. Ugye a folyósítás is így történik, még nincsen kész, de az ígéret, a tervek megvannak, a bank is ezt elfogadja, ezért ad egy zöld hitelt, és akkor jön az, hogy nem az lett, ami banki oldalról, hitel oldalról mi történik ilyenkor, hogyan változik meg ez a hitelkonstrukció?
Ha utólag kiderül, hogy nem tudtuk megugrani a zöld hitel feltételeit, és ahogy említettem, itt az energia hatékonyság a fő sztori igazából, a többiben nincsen nagy kockázat, akkor több nagyon rossz dolog történik. Egyrészt egy büntető kamat felszámításra kerül, ez egy jegybanki alapkamatnak a kétszerese, ráadásul ugye ez hónapról hónapra több lesz, ahogy emelkedik az alapkamat. Ráadásul a zöld hitelünket azt át fogja árazni a bank, bankonként válogatja, hogy milyen típusú hitelre, általában 5-10 éves kamatperiódusú hitelekre, viszont ezeknek akár 2-3-szorosa is lehet a kamata a nagyon kedvezményes 2,5%-os zöld hitelhez képest. Tehát itt egy olyan törlesztő részlet ugrást fogunk látni, hogy attól függően, hogy mekkora hitelt vettünk fel, milyen futamidőre, amire nem nagyon számítunk. És ugye mivel ez lehet akár 20-30-40%-os törlesztő részletemelkedés, és mivel a legtöbben ugye olyan drágán tudunk most már új építésű lakáshoz hozzájutni, hogy ugye nem véletlenül van az, hogy a zöld hitelre maximum 70 millió forintos hitelösszeget vehetünk fel, tehát valószínűleg minél több zöld hitelt vesz fel az, aki tud, még akkor is, hogyha van saját pénze, ugye annál nagyobb lehet ez az átárazódás, ennek az ugrásnak a mértéke. És a harmadik sztori azon kívül, hogy a hitel átárazódik és büntetőkamatot kell fizetnünk, az, hogyha nem elég energiahatékony az ingatlan, akkor sok évig valószínűleg magasabb lesz a rezsiköltségünk. Ráadásul nem is akkora az ingatlan értéke, tehát hogyha valamikor el szeretnénk adni, akkor ugye nem is fogjuk tudni olyan magas áron eladni.
Igen, itt amit említettél, szerintem az nem olyan jó opciók, az árleszállítás sem, hiszen a jelenlegi lakáspiacon azért akkor újra oda kéne lépni, mint vásárló ugye a piacra, akkor már egy emelkedett, tehát sokkal nagyobb összegűget kell arra rászánni, szóval és ráadásul elment az idő, amit rászántunk ugye az egészre, tehát alapvetően itt inkább a megelőzés és a körültekintés lenne a módi. Hát, hogyha már ilyen cipőbe kerül valaki, akkor az már nem annyira jó megoldás.
Így van, mindenképpen én azt javaslom, hogy tájékozódjunk, olvassunk utána a zöld hitelfeltételeinek, a CSOK hitelfeltételeinek, ugye a legtöbben az ezeket kombinálni fogják. A CSOK hitel egyébként is a 0%-os kamat támogatta, vagy kamatát el fogja veszíteni, hogyha nem tudjuk megugrani a zöld hitelfeltételeit, az 3%-os normál CSOK-os kedvezményes hitellé fog átárazódni. Tehát tájékozódjunk előre. Ez egy komoly döntés. A zöld hitel a legjobb hitel, amit én láttam több mint 10 év alatt, tehát érdemes kihasználni ezt is, a babavárót is, és egyéb állami támogatásokat is, de mindenképpen nézzünk utána, hogy mit vállalunk, és készüljünk fel, ellenőrizzük le az eladót, hogy milyen ingatlant fogunk tőle kapni.
Világos. Akkor még, amit Endre beharangozott, ezt a banki rezsicsökkentést még egy pár percben beszéljük meg, ugye itt az év vége, vagy itt volt, és a bankoknak el kell küldeniük az éves bankköltségüket, ami alapján ugye lehet esetleg szemezgetni, gondolkodni, hogy az ember, hát a bankváltás is szóba jöhet, de ugye érdemes esetleg előbb bankon, házon belül megnézni a konstrukciókat, hogy van-e jobb.
Igen, ez így van. Ugye minden hónapban sokan kapunk bankszámlakivonatot, amit nem biztos, hogy megnézzünk, főleg, hogyha online kapjuk. Viszont a bankokat kötelezték arra, hogy minden januárban egy úgynevezett díjkimutatás nevű dokumentumot kell elküldeniük, amiben az előző teljes éves banki költséget részletezik számukra, ebbe az összes költség benne van, tehát a havi díjak is, mint például a számlavezetési díj, az éves díj is, mint például a bankkártya díj, amit fizetünk, és egybe látjuk az egészet. És ugye sokan azért ilyenkor szoktak megdöbbenni, hogy nem is tudják, hogy eddig havonta, vagy évente akár 20 000 forintot fizettek a bankszámla költségeikre. Hogyha úgy gondoljuk, hogy drága a bankunk, vagy főleg, hogyha nem vagyunk megelégedve vele, akár a szolgáltatásával, akár a mobilbankjával, akkor tényleg válthatunk bankot, ez nem egy bonyolult dolog egyébként, most már interneten nagyon jó bankszámla kalkulátorok vannak, össze tudjuk hasonlítani azt is, hogy hol milyen díjak vannak, illetve azt is, hogy melyik banknak mit tud a mobilbankja, és sokan egyre kevésbé a díjakkal foglalkoznak, hogy havonta most pár száz fönttel olcsóbb vagy drágább, és sokkal fontosabb szerintem az, hogy mit lehet online elintézni, mit lehet a mobilbankon keresztül elintézni. Ahogy te is mondtad, egyébként az első lehetőség az, hogyha alapvetően meg vagyunk elégedve a bankunkkal, csak drága számlacsomagban vagyunk, hogy a saját bankunk belül keressünk egy olyan számlacsomagot, ami olcsóbb. Ez azért nagyon jó, mert ha utána használhatjuk ugyanazt a mobilbankot, ugyanúgy mehetünk ugyanabba a sarki fiókba, ugyanaz lesz a bankszámlaszámunk, nem kell szólnunk a munkáltatónknak. Minden igazából ugyanaz, csak kevesebb díjat fog felszámítani a bank. Tehát aki megkapja ezt a díjkimutatást, és itt nagyon érdekes, hogy aki postai számlakivonatot kap, az postán fogja megkapni, aki pedig nem kér postai számlakivonatot, hanem csak elektronikusan kapja, az elektronikusan fogja megkapni ezt is, de a bankok azért annyira nem, egy picit el szokták dugni ezeket az internetbanki felületökön ezt a díjkimutatást, tehát érdemes egy kicsit keresgélni.
Hát nem kapok egy egész oldalas push üzenetet, hogy megérkezett a költségkimutatás. Tessék tüzetesen átnézni, hogy megfelelege, de úr.
Igen, tessék odafigyelni kimondottan erre a részre, ahol látszik, hogy mennyit emeltünk.
Igen.
Igen, és azt sem fogják mondani a bankok, ugyanúgy, mint a telkó cégek, hogy hát figyelj, kedves ügyfél, igazából neked már egy 15 éves bankszámlád van.
Igen,
van
már sokkal, van egy sokkal olcsóbb. Hát ez...
Igen.
Ez zseniális.
Tehát rá van bízva, hogy utána nézzünk, és ez évente könnyen meg lehet spórolni 10 000 forintot ezzel, és lehet, hogy egy fél órás munka van benne. És ilyenkor szokták ismerőseim mondani, de egy Peti, hát 10 000 forint, tehát annyi nagyon nem is érdemes megmozdulni, bemenni a bankfiókba. És én akkor meg szoktam kérdezni, hogy oké, de utoljára mikor váltottál bankszámlát? Ha 10 éve váltottál, vagy 10 éve nyitottad, egyébként általában ez egy a legtöbb embernél szokott lenni, akkor azt a 10 000 forint
10 éve perkálod.
Fel 10-zel.
Igen.
Így van. Tehát akkor 100 000 forintért valószínűleg már fél egy órát érdemes rászállni, és internetes bankszámla kalkulátorokkal 5 perc alatt tudod ellenőrizni, hogy egyáltalán van-e olcsóbb csomag,
biztos, hogy
mennyire
van.
Jó.
Mindig van.
És hát,
pár ezer forint is számít, hát ez pont a jó példát mondtál a telkóval, tehát azt hiszem, hogy a december végén néztem át az egyik szerződést, és rögtön láttam egy 2000 forinttal olcsóbb havi díjú számlát. Hát kérem, azért az összeg.
Igen, főleg folyamatosan.
Az ugye, egy zseppénz. Ugye hát tipikus... ott sokkal jobb, hogy a gyerekemnek
igen.
adom.
Tipikus ilyen változás lehet, hogyha veszünk egy ilyen nagyon alacsony díjú, nagyon alap csomagot, és megváltoznak a fizetési szokásaink, elkezdünk utalgatni.
Igen.
Mert azokban például marha drága az utalás díja, és azt le lehet cserélni. Teszem azt egy olyan, amiben benne van 10-20-30, mit tudom én hány utalásnak a költsége. Ez például egy klasszikus ilyen, amit házon belül lehet megoldani.
Ez is így van, illetve ami a legérdekesebb az, hogy a legtöbb bank a hitelekhez hasonlóan, ugye a bankszámláknál is így van, akkor ad minél nagyobb kedvezmény, minél olcsóbb díjakat, akár ingyen a számlavezetést, hogyha minél magasabb összegű jövedelmet utalunk a bankhoz. Ha belegondolunk, a 10 év alatt valószínűleg azért növekedett a legtöbbünknek a jövedelme, tehát könnyen lehet, hogy már most is egy sokkal magasabb kategóriát a bankunknál megugrunk, tehát lehet, hogy régen azt vállaltuk, hogy mondjuk csak 150 000 forint. Igen. Utalást tudunk teljesíteni, most már mondjuk a 300 000 forintos szintet is megugorjuk, ahol akár már majdnem minden ingyenes, vagy csak a tranzakciós illetéket számolják föl. Tehát világos. Változott, jobb lett a helyzetünk, úgyhogy ugyanúgy, mint hogy az ingatlanunk is nőtt az utóbbi 10 évben az értéke, mi is egyre többet érünk a bankoknak, de érdemes ezt kihasználnunk, nézzünk utána.
Világos, köszönjük szépen a sok hasznos infót, szép napot kívánunk, jó munkát!
Köszönöm, sziasztok!
Gergely Péter hitelszakértővel, a biztosdöntés.hu alapítójával beszélgettünk.